Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szemre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő epizódja. Úgy látszik, hogy ez a nyár, ez egy kicsit ilyen lesz, hogy egy csomó helyre meghívnak, de én nagyon boldogan teszek eleget ezeknek a meghívásoknak, úgyhogy most is egy ilyen adást hallhattok. Ezúttal a Let's Code nevű podcastbe hívtak meg vendégül, és ott már tulajdonképpen egy ilyen interjúszerűség készült velem, alapvetően arra fókuszált, hogy hogy kerültem ebbe a szakmába, és hogy érdemes esetleg nekiállni annak, aki most szeretne belekerülni, vagy még jobban elmélyedni. Úgyhogy alapvetően ezt dolgozta fel ez az adás. Remélem ez is tetszeni fog nektek, és természetesen a következő epizódban pedig normál adással fogunk találkozni ismét.
Ez itt a letscode.hu podcast.
Imivel, Ádámmal
és Krisztiánnal.
Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a letscode.hu podcast, és itt van velem Imi.
Hello, Imi, sziasztok!
És most van egy különleges vendégünk, mert hogy nem az Ádámot rángattuk be, hanem a Bicó Zoli az Adatépítész podcastből vállalta, hogy egy kicsit felhomályosít bennünket ebből a témából, mert hogy mi ugye annyira nem vagyunk ebben képben.
Sziasztok! Sziasztok! És üdvözlöm a hallgatókat is!
Akkor egy pár szóban... Mert nyilván szerintem a hallgatók nagyja az nem ismeri ugye azt a podcastet, vagy lehet, hogy vannak egyébként, mert én egyszer már korábban, amikor volt egy ilyen gyűjtemény, akkor én bedobtam a podcastedet.
Úgy biztosan átfedés, de valószínűleg nem mindenki vágja csípőből, hogy mi van az adatépítészen.
De inkább azt mondd el, hogy veled mi van, tehát hogy te mivel foglalkozol.
Oké, rendben. Hát én szabadúszó data scientist vagyok, nagyon egyszerűen, tehát alapvetően igazából három fő területe van, amivel foglalkozok. Egyrészt foglalkozok tényleges kutatás, tehát kutatómunkával egyetemen, kis részben, és foglalkozok hát a piacon a vállalati data science megoldásokkal, ami két további részre van osztva, tehát az egyik az egy ilyen, én úgy hívjuk, hogy startup mentoring, tehát az a, ami nem, éppen nem biztos, hogy jó elnevezés, hanem kifejezetten startup kisvállalat, tehát és ez lehet nagy vállalat is, aki kicsiben kezdi az AI-t, vagy a machine learning-et, vagy a data science-et, tehát most mindegy, de hogy ez a kis fókuszú, tehát amikor ez a kicsi a csapat, és akkor valamit ott szeretnének tudást behozni kívülről, tehát gyakori az, hogy mit tudom én, az a kérdés merül fel, hogy egyáltalán itt van-e értelme ennek, hogy hogyan tudnánk hasznosítani az adatokat, hogy hogyan csináljuk ezt jól, még mielőtt nekiállunk, vagy van egy projektöt, tehát azt akarják validálni, ilyesmi. És a klasszikus másik, harmadik, utolsó láb az meg a hagyományos IT projektek, tehát amikor valamilyen adatterméket kell kifejleszteni. Most, hogy azt annak a tervezésében veszek csak részt, vagy esetleg a végrehajtásban is, az változó. De hogy így én ezzel foglalkozom, tehát alapvetően data science alapú megoldásokat tervezek és vagy készítek, aminek egy jelentős része egyébként a data science-en belül is gépi tanulásos, tehát most ugye marketing nevén mondva mesterséges intelligenciás, ezt biztos hallottátok már, hogyha PPT-ben készül, akkor mesterséges intelligencia vagy AI, ha meg kell csinálni, akkor meg machine learning. Tehát én a machine learning-et csinálom valójában, de most menőn AI-nak kell mondani. Szóval nagyjából ezzel foglalkozok én így a szakmai életbe, és ezen kívül ugye én szerkeztem az ország első magyar nyelvű, meg azt hiszem úgy is, Data Science podcastját. Ma már van másik is, de amikor ezt kezdtem 4 éve, akkor ez volt az első. És ez volt az én küldetésem, hogy mert én nagyon sokat tanultam podcastekből, nagyon szerettem őket, most is persze, de ezek mind angol nyelvűek voltak, és hát zömmel amerikaiak is egyébként, nem csak angol nyelvűek, tehát angol-amerikai is, és úgy voltam vele, hogy szerettem volna magyarul is ilyet. Tech podcast az volt már több is, akkor is, de De ez mind olyan volt, és nekem annyira nem tetszett az, hogy így mit tudom, én kette-hárman így leültek, akik így a tech szénában valamelyest mozogtak, és akkor beszéltek ilyen hírekről, és akkor ott volt minden, tehát a Apple kihozta, nem tudom, az iPhone-t, meg nem tudom, és akkor ilyen hírekről beszéltek, ez nem rossz, de hogy így eznek nem ezt akartam, hanem egy kicsit ilyen szakmaiba tenni, és nem volt ilyen egész egyszerűen, és akkor egy darabig ezen így borfondíroztam, azt eljöttem, hogy hát ha nincs, akkor csinálni kell. És akkor így lettem én az adatépítész podcastnak a hát a komplet stábjaim vagyok, ugye, tehát a hangmérnöktől kezdve a szerkesztőnél minden. Úgyhogy ez az
én. Személyes hadsereg.
Hát a podcastban igen, ott igen. Én nem így indultam neki, tehát én nem ezt szerettem volna. Volt 4-5-6 ember, akinek annó így a szakmában úgy gondoltam, hogy jó, és kiküldtem az e-mailt, hogy figyelj, tervezek egy ilyet, van-e kedved. Én leszek a izé, tehát aki mindig ott van, de hogy akár csak így fél időben, vagy valamilyen időben. És így akkoriban még nem volt menő itthon a podcast, nem úgy, mint most, és senkit nem érdekelt, és akkor így az első pár adást elkezdtem egyedül, aztán úgy maradt.
Az érdekes egyébként, hogy nem volt menő, vagy nem akartak csatlakozni.
Hát is. Az akkor volt, 4 éve. Nem, ugye ma azt mondom, hogy van egy podcastem, akkor mindenki azt mondja, hogy az cool. Akkor azt mondtam, akkor az volt a válasz, hogy az mi? Itthon. Tehát szerintem ez is hozzájárult ehhez. Meg ugye akkor még nem volt Covid, meg nem tudom mi, és akkor szerintem kevésbé ment ez a dolog, vagy nem tudom. Vagy lehet, hogy csak nem jó embereket kérdeztem. Mit tudom én? Ezt nem tudom.
Nálunk is egyébként valahogy hasonlóan indult, hogy ott is engem keresett meg a Janoszán, hogy akkor na, most akarunk-e podcastet, és akkor lehet, hogy egyébként nekem is rá kellett keresek, hogy mit? De utána egyébként viszonylag hamar összeverődtünk erre, így hárman, aztán már utána később már 4-en is. Na mindegy.
Ez volt szerintem mindenkinek ilyen a története, azt hiszem minden podcastnek. Tehát, hogy akiket eddig ismerek, mind úgy voltak vele, hogy próbáljuk meg, fene tudja, hogy lesz ebből, és akkor.
És hogy keveredtél egyébként ebbe a data science dologba? Mert ha jól tudom, akkor nem egy ilyen nyílegyenes út vezetett oda, vagy nem feltétlenül olyan út, mint amit elképzelnek.
Igen, ez talán érdekes, mert ha egyik irányból vizsgáljuk, akkor az egy ilyen teljes tehát egy karrierváltás, és tök más, mint ami így is lehet nézni. Ha meg, és én nem így nézem, hanem a másik irányból, hogy én valójában majdnem ugyanazt csináltam mindig, mióta, nem tudom, tehát így egyetemista korom, tehát mióta dolgozok egyáltalán, mind a kettő igaz. Tehát én per papír alapon, eredetileg én a közgázon végeztem, vezetésszervezés szakon, kontrollerként, és azon belül ott egyébként ilyen BI-os témákkal kezdtem foglalkozni, tehát informatikával, ha lehet ezt így mondani, de hogy én nem vagyok programozó, nem programozási irányból érkeztem a data science világába egyáltalán, úgyhogy ilyen szempontból itt teljes imposztor vagyok. És ezzel párhuzamosan csináltam egy üzleti kommunikáció szakos bölcsészdiplomát is, tehát hogy így az még kevésbé programozó, és látszólag, és majd mondom, hogy miért látszólag, semmi köze ehhez az egészhez. A valóság az az, hogy mind a kettőt használom napi szinten, mert ennél a képzettségemnél fogva, mondjuk így, vagy iskolázottságomnál fogva, én azon kevés data scientistek közé tartozok itthon, akik egyébként nem csak úgy tudnak természetes nyelvfeldolgozó modellt csinálni, hogy ennek tudják az NLP oldalát, hanem amúgy én a nyelvészeti oldalát is egyébként. Természetesen erre nem lett volna szükségem egy komplett bölcsészdiplomára ehhez, tehát ez ott túltolás esete lenne, és nem is azért csináltam, mert én ezt már akkor tudtam, 10+ éve, hogy ez majd így, ez nem igaz, nem akarom ezt itt előadni, de hogy jól jött ki. Szóval én már akkor számokkal foglalkoztam, számítógépen, tehát BI-oztam, ami akkoriban még a controllingnak volt a nagy tesó, akkor úgy mondták, hogy a BI az controlling on steroids, ugye egy ideig aztán azt mondták, hogy a data science a vállalatokban az BI on steroids, úgyhogy én azt mondom, ezen a steroidos vonalra ültem valahogy fel, nem tudom, hogy ezt így hogy sikerült, de igen. És én IT tanácsadóként dolgoztam az egyetem után, rögtön, sok éven keresztül, legutolsó munkahelyemnél majdnem 7, hát 6 plusz kicsi, majdnem 7 évig voltam, szintén IT tanácsadóként dolgoztam, és ott történt az, hogy menet közben, illetve már oda úgy mentem, hogy engem elkezdett ez a terület érdekelni. Akkor még nem hívták data science-nek, sőt, akkor még a big data kifejezés is új volt, ami most ugye ma már ciki, de ugye akkor még nem ismerték, aztán volt az időszak, amikor minden is big data volt, és ma már ciki minden big data-nak hívni, de akkor ez még az egész sztori előtt volt, és akkoriban még úgy hívták ezt, hogy adatbányászat, meg ehhez hasonló nevekkel illették, és engem ez nagyon megfogott, nagyon érdekelt, és teljesen önképzésre álltam ott rá, tehát csináltam a napi dolgokat, amik persze nyilván a BI, tehát hogy az is így a szám közeli volt, de láttam, meg éreztem azt, hogy ez kevés, meg nem efele mutat szerintem a jövő az M plusz egyedik dashboardhoz, és én ráfeküdtem. Teljesen önképzéses módon kezdtem el ezzel foglalkozni, és amikor már egy szintre jutottam, akkor tényleg így hobbiból csinálgattam ilyen demókat, meg projekteket, meg ezt, azt, azt, és mutogattam meg az akkori főnökeimnek, és voltak elég jó fejek ahhoz, hogy ezt így hagyták, és egyre több ilyesmi jellegű munkát így vállaltam és csináltam cégem belül. Ezek eleinte ugye ilyen kísérleti, meg belső fejlesztés, meg ilyenek voltak, és akkor egyre több piaci volt. Nyilván ez segített, hogy közben ez az egész piac felfutott, tehát lett rá kereslet, úgymond, mármint, hogy így jelentős kereslet, nem csak az, hogy néhány helyen csinálják ezt. És aztán így szépen átsifterődött, hogy eleinte az idő, mit tudom én, egyharmadában csináltam ilyen mód, többiben meg a klasszik BI, meg IT tanácsadás. És akkor ez így elshiftelődött oda, hogy az utóbbi 4-5 évben már gyakorlatilag 100%-ban ilyen jellegű munkákat csináltam, és egy kisebb ilyen csapatot, ami ott a cégnél volt, irányítottam, legalábbis napi szinten, nem úgy, hogy én voltam az felsővezető, vagy ilyesmi, de hogy én vittem ezt a 3-4-5 fős csapatot ebbe a területbe, aztán a végén dolgozott, hát inkább 3-4. És ilyen típusú projekteket csináltunk, és akkor én onnét eljöttem, felmondtam, és most szabadúszó vagyok, kicsit több mint egy éve már, de amúgy ugyanazt csinálom. Tehát bizonyos szempontból ugyanazt csinálom, tehát hogy számítások, adatokkal való foglalkozás, ez az egyik nézet, a másik nézet meg, hogy egy teljes oldalirányú mozgás, és egy közgazdászból meg bölcsészből lettem data scientist. Hát így. Nem olyan röviden.
És ezt hogy képzeljük mármit, hogy mi az, ami ehhez kell? Tehát, hogy ugye, ha jól tudom, ez az egész data science, data engineer, nem. Tehát, hogy sok helyen, ugye attól függ, hogy most mekkora az adott cég, mekkora pénze van úgymond a resource-okra, hogy hány ember fogja végezni a különféle, nem tudom, milyen feladatokat. Igen, tehát, igen. Tehát egy nagy cég megteheti azt, ugye, hogy akkor külön ember van erre, külön ember van az AI-ra, külön ember van, nem tudom, arra, hogy akkor megtisztítsa mondjuk az adatokat.
Hogy te, persze. Hát, igen, amikor kezdtem, akkor ez nem vált ennyire szét. Tehát voltak az adatos fiúk, és akkor mondjuk legfeljebb az aki azon belül, aki mondjuk foglalkozik adatbányászattal, így max. Ennyi. Ma már ott vagyunk az érettségbe, meg a bonyolultságba, mint a technikák, mint egyáltalán az üzleti megvalósítás teré, hogy már nem igazán van, lehet ezt egy kézből. Tehát nincs már olyan, aki mindenhez is ért, tehát az egészet le tudja fedni. És azért ma már ezek szétváltak. Tehát én maradtam data scientist, de kifordult a fogalom alól a data engineer, aki ugye engem támogat ebben az esetben, tehát ő az, aki számomra biztosítja az infra egy részét, az adatok egy részét, az adat transform, vagy egészét, a transformációk egy jelentős részét, ez ma már egy külön szakma, és ma már az is külön szakma, bár kevés cég van, ahol ez tényleg egy külön pozíció is, de egyébként külön szakma, aki amúgy például vizualizációval foglalkozik. De ez ugyanolyan, mint a úgymond hagyományos szoftverfejlesztés. Tehát régen volt a fejlesztő mérnök, és kész. Ma már mondjuk egy UX design, vagy tehát az már régebb óta alap, hogy a frontend meg a backend az nem feltétlen ugyanaz, sőt, de ma már a frontendről is a UX például, mint külön szakma levált. Nyilván okkal. És hát ugyanez a folyamat itt is megfigyelhető. Tehát, hogy ma már nem van, nem az van, hogy egy ember van rá, és akkor ő az adatbányász, és akkor oldja meg tokkal vonulva. Nyilván kisebb projektekben, kisebb cégekben lehet ez, tehát most nem arról van szó, hogy ez ma már lehetetlen. Mint ahogy egyetlen ember képes egy weboldal előállítására, ha erről van szó, de ugyanakkor a Facebookot meg nem egy webfejlesztő csinálja. Tehát nyilvánvalóan a bonyolultság meg a méretek el tudnak jutni oda, hogy valójában ez már egy IT team igazából.
És hogy néz ki ez mondjuk így az elejétől a végig? Tehát, hogy bejön egy, nem tudom, mondjuk hogy nézett ki, amikor ott dolgoztál, tehát ilyen alkalmazotti pozícióban, meg most hogy néz ki? Oda megy valaki, figyelj, itt van egy csomó adatom, csinálj vele valamit, kész. Vagy nem tudom elképzelni.
Igen, és akkor így letörlöm neki, és így, na akkor a számlát majd küldöm.
Jobs done.
Hát ez amikor alkalmazott voltam, akkor nyilván nem úgy ment, meg szerintem, tehát hogy akkor ugye mint bármilyen más IT tanácsadó cég, tehát ott nyilván jártuk az ügyfeleket, voltak demók, bemutatók, mit tudom, tehát klasszik, ilyet szerintem mindenki látott már. Talán inkább az az érdekes, hogy azóta mi van. Meg gondolom, a hallgatók többsége dolgozott már cégnél, tehát hogy ezen nem fog meglepődni, van sales fázis, meg projekt van, meg projektzárás, meg izé. Nyilván, amikor szabadúszóként dolgozik az ember, akkor ez picit másként működik. Ugye nekem már megvan az a szerencsés helyzetem, valószínűleg amiatt, hogy korán kezdtem vele foglalkozni, meg amiatt, hogy igazán nagy mellényúlást nem csináltam még valószínűleg, és ezért még nem utáltak ki a piacról, hogy sokszor megkeresnek. Olyan esetekben, amikor mondjuk a belső csapatnak nem sikerült, vagy szeretne egy ilyen jumpstartot, tehát hogy szeretne, hogyha egy kicsit ide az elején nem az legyen, hogy fél évig olvasgatnak, és akkor már majdnem elkezdtek csinálni valamit, hanem akkor egy ilyen, úgymond így bebikázni ezt a folyamatot. Tehát, hogy ilyen szituációkra szoktak hívni, megkeresni. Tehát nagyjából így működik ez a része. És hát onnétól ez attól függ, hogy milyen az a projekt. Tehát, hogy ennek nincs egy nagyon felülről nézve persze van egy általános sémája, én általában ezt a RISP-TM jellegű, ilyen agilisabb módszertant követem, amit eredetileg ugye a DM-ből lehet sejteni, hogy ez még a data mining, tehát az adatbányász időkből származik ez az elnevezés, de ebből a szempontból hogy teljesen jól működik az ilyen típusú projektekre. Tehát először mindenképp az üzleti célok és helyzet megértése, és az adatok megértése és feltárása. Ez mindig az első lépés. És egyébként ez kritikus lépés. Tehát ami félreértés, és ugye mondtad azt a felvetést, hogy lehet, hogy még talán adáson kívül itt az előbb megedőző, nem tudom, 5 perc még beszélgettünk, vagy 10-ben, hogy sokakat érdekelhet az, hogy most akarnának esetleg belépni erre a területre. Tehát nekik lehet érdekes, mert akik benne vannak, azok nyilván most abszolút semmi újat nem mondok, hogy míg a médiában az egy ilyen felülreprezentált dolog, hogy a modellezés meg az algoritmus, tehát hogy a 10 Forbes cikkből a témában 11 erről szól, hogy az algoritmus, meg a modell, meg a nem tudom mi. Ezek nyilván tök fontos jó dolgok persze, de a gyakorlati projektek, tehát mert a kutatás az megint más, tehát hogyha kutatunk, meg új matekot akarunk felfedezni, akkor persze, akkor az algoritmus van fókuszban. De az alkalmazott dolgokban, tehát ahol a vállalatok profitorientált vállalatok pénzt csinálnak, dolgoznak, tehát úgymond hétköznapi, tehát nem a kutatóintézetek, meg egyetemek, ott a legritkább esetben az a cél, hogy te új matekot fedezzél fel, tehát nem azért béreltek fel, hogy föltaláljál valamit általában a matematika terén, hanem azért, hogy vagy megoldj egy problémát, vagy egy meglévő folyamatot, vagy eljárást jobbá tegyél, vagy automatizálj, vagy ilyesmi. Tehát ott a legritkább esetben van az, hogy a fókusz az algoritmuson, vagy a modellezésen van. A valóságban, a valóság alatt most ezt a fajta gyakorlatot értem, amit az előbb mondtam, abban a munka, erőforrás igény, ez időbe, pénzbe, mindenben érthető, minimum a felét szerintem, de azt is megkockáztatom, hogy a 60-70%-át ez viszi el. Tehát az adatok megértése és előkészítése, ez ugye két nevesített fázis, illetve az üzleti megértés. És a modellezés az meg egy mikor mennyi, de most azt mondom, hogy egy 10%. Lehet, hogy 15.
És ezt a megértést, hogyha ugye egy ilyen nagy céget képzelünk el, ahol különböző milyen pozíciók vannak, ugye, ahogy korábban mondtuk, hogy data engineer, data science, stb. Azt ki fogja csinálni, vagy azt már az sem egy ember csinálja?
Ez nyilván függ attól a projektől, amit, tehát inkább nem is a projektől, attól a problémától, amit meg akarsz oldani. Tehát az szerintem nagyon fontos, ugye, nyilván milyen két verzió van, vagy egy ember csinálja, vagy egy team. Az nagyon fontos szerintem, hogyha ha egy ember csinálja, akkor nyilván ő meg kell, hogy értse. Hogyha egy teammel dolgozol, és általában egy csapattal, tehát általában nem egyedül vagy, az szerintem, én nem szeretem egyedül csinálni, mert egyrészt két szem, vagy két pár szem az már több, mint egy, sokkal, nem kétszer. Másrészt meg meglepő módon nem értek mindenhez is. Ezért általában csapatok csinálják, és szerintem ott nagyon fontos, hogy azt megérteni, hogy miből dolgozunk, tehát az adatokra gondolok most, és a miért dolgozunk, mint üzleti cél, az szerintem muszáj, hogy mindenkinél meglegyen. Ez nem azt jelenti, hogy mindenki full-time részt vesz abban a munkában, amíg ezek a válaszok megszületnek. De amikor megszülettek a válaszok, ennek a pontos értése, az meg kell, hogy legyen. És ez nem lehet úgy, hogy oké, én feltárom az üzleti célt, meg az adatokat, csinálok ebből egy prezit, itt van akkor 20 slide, aztán mindenki olvassa el, jó, és akkor már értitek, hogy miről van szó. Tehát ez így nem szokott működni. Tehát ebben azért bele kell folynia szerintem az összes csapattagnak valamely szinten. És a megrendelő oldalnak is. Egyébként ez nagyon fontos, ez egy ilyen gyakori hiba, hogy a megrendelő azt gondolja, hogy hát ez olyasmi, mint más szoftverfejlesztési projekt, hogy én az elején elmondom körülbelül, mit akarok, itt van egy adag idő, itt van egy adag pénz, szóljatok, ha kész, és akkor majd tesztelünk. De mondjuk ez a normál fejlesztés sem jó, ha így van egyébként, de a data science projektekben ez általában teljes csőd, tehát ez így nem működik, hanem nagyon benne kell legyen a megrendelő oldalról is az a kijelölt néhány ember, akiről szó van, tehát a megrendelő oldali projektteam, ha lehet így mondani, és így együtt kell ezt csinálni.
És ugye szó volt erről, hogy akkor adatoknak a nem tudom, megértése, stb. Itt milyen adatokra kell gondolni, tehát hogy ilyen, nem tudom, logok mondjuk, tehát hogy lehet, hogy vagy volt már olyan, hogy mondjuk ilyen Apache logok például, tehát hogy valami hasonlóból kell valamit csinálni, vagy...
Adat az ilyen szempontból bármi lehet, tehát igen, lehetnek logok, de lehetnek ezek képek vagy videók, tehát hogy ez teljesen attól függ, hogy mi a biznisz, tehát ha te egy gyár vagy, akkor lehet, hogy egy minőségellenőrzést szeretnél végezni a gyártósorodon, amire figyel egy, kettő, három, nem tudom hány kamera, és akkor annak a képét nézi most mondjuk egy ember, de ezen túl majd egy AI megoldás fogja nézni, tehát egy gépi látás. Lehet, hogy egy robotot szeretnél megtanítani egy mozdulatra, már most egy robotkarra, tehát hogy egy ipari robotkarra gondolok, nem egy ilyen cuki zére, ilyen játékrobotra, vagy milyen aranyos, hanem arra, mit tudom én, hegeszt, vagy fél autót összerak, vagy ilyesmi. És akkor annak a mozgását kell valahogy leképezned valamivel, tehát ez lehet, hogy egy kamera lesz, lehet, hogy egy mozgásszenzor lesz, lehet, hogy magának a robotkarnak a szervomotorja, vagy léptető motorjainak a működése ideje és ereje, és nem tudom, akármilyen, ahogy az mozog. Ha egy megelőző karbantartást akarsz csinálni, akkor lehet, hogy a gépsorodon lévő N darab szenzor a hőmérséklettől kezdve a, nem tudom, olajnyomáson át. És akkor ezek most ipari dolgok voltak, amiket mondtam. Lehet, hogy bődületes mennyiségű dokumentum és irat között akarsz keresni, és természetes nyelvfeldolgozás. Akkor nyilván az adat a szöveg lesz. Tehát valamilyen text állományok. Az is lehet, hogy képek között, mondjuk szkennelt állományok, vagy ténylegesen fotók között akarsz valamit csinálni, akkor nyilván a képek az adat. Elvileg lehet, hogy hangokkal akarsz valamit csinálni, a gyakorlatban ezt én ritkán látom itthon, a gyakorlatban, hogy hangokat dolgoznánk fel, de amúgy léteznek erre is példák, nemzetközi példák, például repülőtereken vannak kihelyezett, Franciaországban tudom, hogy vannak biztos máshol is, mikrofonok, és a leszálló gépek hangjából tudnak következtetni a hajtóműveknek az állapotára, mármint nyilván a, nem arra, hogy hát ez nem megy, vagy hogy ég, hanem hogy ideje el karbantartani, vagy sem. Ilyen példa is van. Úgyhogy ez ilyen kb. Végtere lehet, tehát hogy ez nagyon sokféle lehet. Ahol te data science az bárhol oké, a gépi tanulás meg nyilván inkább olyan területeken, ahol kevésbé jó struktúrált adat van, gyakoribb, mert ugye hát hol használunk gépi tanulást, ahol hagyományos programozással reális idő meg pénzkeretben nem lehetne azt leprogramozni, mert olyan bonyolult. Ezért mondjuk a képeknél, a hangoknál, a videóknál, a természetes szövegnél gyakori. A úgymond hagyományos, tehát a tabulált táblázatos adatoknál is persze lehet, tehát hiszen sok ilyen van, de ott azért könnyebben lehet a hagyományos programozással is sok mindent elérni. Szóval így bármi lehet. Tehát most azért mondtam ilyen hossza, hogy ne annyival intézzem el azt, hogy akármi lehet adat, mert ez ilyen...
Ne, ez tök szó egyébként, hogy de ilyen példákat is mondtál.
Akármi lehet.
És ugye mondtad, hogy így magadat képeztet, és hogy hogy képtet, hogy hogy lehet ennek így nekiállni, vagy mi volt az első, hogy nem tudom, TensorFlow Tutorial 101, vagy...
Hát amikor én elkezdtem, még nem volt TensorFlow, de egyszerre már nagyon más volt akkor a helyzet, mint ma. Hiába ez nem 10 évvel ezelőtt volt, mondjuk ha 7, tehát hogy végül is majdnem, de hogy egy tök más világ volt. Tehát ami egyszerre könnyített, meg nehezített is. Abban nehezebb volt, hogy nagyon nehéz volt találni ilyen anyagokat. Tehát most beírod a Google-be, és tele van a net képzésekkel. De ez a hátránya is, mert most már rengeteg olyan képzés van, ami ilyen... Tehát, hogy vannak ezek a, mit tudom én, ez a... Hogy légy data scientist 5 hét alatt, meg ilyen típusú, tehát, hogy így nem leszel. Tehát, hogy nem. Nem is kész. Nyilván el lehet indulni a vonaton, tehát arra ez tök oké, csak na, értitek. Szóval annyiban viszont könnyebb volt, hogy amikor talált ilyet az ember, azt általában más hasonszörű ember írta, aki előtte csinálta x évig és foglalkozott vele. Tehát nem voltak olyan kép, nem, tehát hogy előnye és hátránya is volt. Én csak online anyagokból dolgoztam akkoriban. Nyilván ezek angol nyelven voltak kivétel nélkül. Akkor indult el, kicsit később, de még javába tanultam akkor, hát végülis én a mai napig tanulok, szóval ilyen szempontból azt nem hagytam abba, de hogy akkor indult el a Coursera, és akkor felkerült rá, nem az Andrew Ng féle híres Stanfordi, mert akkor az még nem volt, egyébként ez egy kiváló tanfolyam, mindenkinek tudom ajánlani, de akkor az még nem volt, hanem a Washingtoni Orvosi Egyetemnek a egyik kurzusa, tehát ott nyilván az ilyen egészségügyi adatokkal volt, és ők akkor ott ezzel csináltak egy kurzust, aztán az első, amit néztem. Megmondom, azért adatbányászat témában azért voltak akkor már szakkönyvek, tehát azért az viszonylag jól dokumentált volt, meg arról voltak tutorialok is, úgyhogy persze, azokat nyomattam mindenképp. Data Science témában akkor még tényleg csak egy-kettő volt, tehát ilyen szempontból nem volt nehéz, hogy mit válasszak, mert az összeset, tehát hogy mind a hármat. Tehát, hogy ez akkoriban ilyen szempontból könnyű volt, meg akkor még nagyon sok, tehát hogy akkor a Google nyitott egy blogot erről, még nem Data Science-nek hívták, hanem én nem tudom, aminek talán Analytics, vagy Advanced Analytics, valamilyen neve volt akkoriban még, és akkor ott a Google-nél dolgozó néhány ember, vagy néhány csapat, akkor még ők se voltak sokan, akik ezeket az ilyen advanced analytics dolgokat csinálták, tehát kicsit többet, mint a normál elemzéseik, azokat így posztolták. De akkoriban ez még így tök párhuzamosan ment, hogy felfedeztek valamit, csináltak valamit. Ma már annyira sok területre megvannak a modellek és az algoritmusok, hogy ma már javarészt inkább alkalmazzák, vagy alkalmazzuk ezeket, és most már szerintem ugyanannyi, vagy talán még több is a kutatás, mint annó volt, csak annyira sok most már a felhasználás, hogy most már azért elnyomja, tehát hogy nagyon sok van belőle. De összességében azt gondolom, hogy most könnyebb erről tanulni, mint akkor volt, de van hátránya is, mert ilyen zaj lett ebbe, vagy nem tudom, hogy kell szépen mondani. Bőségzavara, vagy nem. És hát nyilván a minőség sem teljesen egyenletes. Tehát amikor egy szakember megírt egy könyvet, a 13 másik szakembernek, aki a világban ezzel foglalkozik, persze most sarkítok, nyilván nem 13 volt, de sőt, biztos több mint 1000, de értitek, mire célzok, akkor az olyan volt. Most, amikor tetszőleges magazin címlapján 3 havonta jön, hogy az AI a jövő, meg elveszi a munkát, meg ezek a klasszikus hülyeségek, akkor nyilván azért egy csomó olyan írás is születik, ami nem olyan minőségű, mint amikor a szakik-szakiknak írták a szakirodalmat.
Ez jó hangzott. És mennyire gyakorlati ez, vagy mennyire elméleti, tehát, hogy te, amikor így elkezdted ezt tanulni, akkor első lépés, vedd el a laptopot, telepítsd ezt, meg ezt, bele kell menni, hogy na akkor, nem tudom, bes, vagy se, vagy akármicsoda. Tehát, hogy...
Lehet ezt csinálni, de én ettől óva szoktam hinteni mindenkit. Ez egy ilyen, szerintem egy gyakori hiba, vagy hát jó, hiba. Attól függ, hogy kinek mi a célja. Tehát most arról beszélünk, hogy van egy junior programozónk, aki megvannak a programozási alapismeretei, ami például nekem nem volt meg, vagy hát ilyen öntanuló, szuper minimál szinten. És akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor ez a machine learning, ez annyi, hogy akkor pip install TensorFlow, és akkor jó, akkor itt rátesszük a kereszt, és akkor itt van 40 library, és abból választunk valamit, és akkor ez jó lesz. Ez fizikailag valószínűleg fog futni némi debugging után. És valamilyen eredménye lehet, hogy lesz. De nem tudod, hogy miért, és nem tudsz rajta javítani érdemben. Ugye az nem javítás, hogy hát fusson kétszer annyi ideig, és biztos jobb lesz egy kicsit. Tehát szerintem fontos, hogy értse az ember, hogy mi van mögötte. Én nem azt mondom, tehát az a ló másik fele, ami sokszor van egyetemi oktatásoknál, hogy iszonyat kemény lineáris algebrát így megtanítanak, és akkor a fél év, vagy a második fél év végére eljut oda a hallgató, hogy egy darab percepton azt papíron le tudja írni az összes vonatkozó képletet és mindent, és mindent is ért hozzá, meg fejben megoldja, csak sajnos semmilyen létező üzleti problémát nem tud megoldani ezzel. Ugye ez a ló egyik fele. A másik fele, azt mondom, ez a építs magadnak AI-t 4 perc alatt típusú, és tényleg vannak ilyenek, tehát most nem túlzok, hanem olvastam ilyet, hogy építs AI-t 4 perc alatt, ami ugye azt mondta, hogy hát hívjad meg a Google API-t, mert ez történt. Fogalmad nincs, hogy mit csinál a Google API, miért csinálja, de meghívod, és kapsz egy választ, és akkor építetted AI-t 4 perc alatt. De nyilván szerintem a kettő közé érdemes benőni a dolgot, tehát érdemes minél többet tudni a háttérben lévő statisztikáról. És ezt kiemelném, hogy a matek része is fontos, de a statisztika az szintén nagyon-nagyon fontos. És úgy érdemes ezeket csinálni. Én azt gondolom. Tehát, hogy hosszú távon az nem megoldás, hogy teljesen blackbox apikat hívogatok meg, fogalmam nincs, hogy miért ez a válasz, de kijött valami válasz, és akkor AI. Az irány meg nyilván nem fenntartható, hogy mindent megértek a legmagasabb matematikai szinten, és amikor már mindent is tudok, majd akkor nekiállok csinálni is valamit, mert akkor soha nem állok neki.
Anno, amikor én nézegettem utána, akkor volt egy ilyen, nem tudom, talán deep learning, és akkor ez valamilyen más szóval vegyítve, .com, vagy valami ilyesmi volt a címe, és akkor ott ilyen tök jól le volt írva ugye az alapjai.
Ez nem a deep learning AI volt?
Lehetséges egyébként.
Az Andrew Ng féle?
Lehetséges egyébként.
Azt hiszem. Na mindegy, egy csomó ilyen van.
Igen, és az mondjuk szerintem egy egész jó kis anyag volt ebből a szempontból, hogy nyilván nem ott is lehetett így ugrálni, hogy akkor azt mondtad, hogy jó, oké, egy kicsit már túltoltuk a matekot, és akkor menjünk egy kicsit jobban bele, és nem tudom, pár fejezetet ugrottál, és akkor ott már egy kódol az illető, és azt hiszem, Pythonban volt megírva, de nem
de az itt biztos. Én nekem a matekot is könnyen megértenem, hogyha ki is próbálhatom utána, meg a statisztikát is, tehát szerintem úgy sokkal jobban lehet tanulni.
Igen, mint az, hogy nem tudom, így négy fél éven át szivatnak a matekkal, és aztán...
Igen, és akkor utána mindent is tudsz az egy darab receptorról, csak semmit nem tudsz megcsinálni. Igen. Tehát ez szerintem ez zsák utca.
És egyébként ebből is vannak ilyen gyors talpalók? Ilyen data science, vagy ha ebből a témából...
Persze, mert... hogyne, hát ez, mondom, ez a másik oldal, tehát van ilyen nagyon gyorsnak hazudottak is, amik, de az a baj, hogy ez olyan, hogy át lehet-e menni 2 perc alatt az oknamezőn, persze. Jó, mondjuk a többségetek meg fog halni, de át lehet. Tehát, hogy ez egy aknamezőn futáshoz tudom hasonlítani, mert így meg lehet gyorsan tanulni, hogy mert ma már tényleg ott tart a technikai rész, hogy nagyon szép, előre gyártott könyvtárakat meg lehet hívni, nem kell nagyon belenyúlni, nem kell nagyon, látszólag nem kell nagyon érteni, hogy mi történik a könyvtárba, és így visszaadják az eredményt, és szuper. De ha amúgy nem érted, hogy ott mi történik, és hogy, akkor nem fogsz tudni valódi problémát. Tehát akkor ezen megmarad ez a tutoriál szint, tehát hogy a tenyész adathalmazokon kiváló eredményeket lehet vele elérni, de a valóságban, amikor semmi sem úgy van, ahogy a tutoriálban, ugye ezt ismerjük, hogy a tutoriálos, úgy amikor nekiállsz a tutoriálnak, akkor a munka a 3/4-ét valaki már megcsinálta neked. Van egy tisztított, előkészített és felhasználható adathalmazod, ami pont jó lesz arra, amit majd te a tutoriálon szeretnél kipróbálni. A valóságban ez az egész rész, ez nincs meg, és ott megy el a munka nagyja, ahogy mondtam, tehát, hogy én mindenképp azt javaslom, hogy érdemes ebbe a részbe is belemenni, nem csak tényleg abba, hogy akkor így hogyan hívjunk meg egy könyvtárt Keras-ból vagy PyTorch-ból, mert így az a része az aránylag könnyű egyébként. De vannak jó minőségű kurzusok, Coursera-n, Udemy-n, mindenki tudja ezeket a helyeket, tehát itt 100 féle helyen, amik egyébként ezeket jó arányban, tehát ilyen egyensúlyban tartva, egyszer ezt, egyszer azt, egyszer ezt, egyszer azt, és akkor lépcsőzetesen lehet haladni, azok tök jók, tehát ezeket tudom ajánlani.
És kell-e szerinted valami előképzelés, mert szerintem akkor ugye neked is nyilván sokat jelentett, hogy te is már előtte tanultál, nem tudom, statisztikát és
persze,
hasonló.
Persze, igen, hogyne. Hát nézd, kelleni nem kell. Mert én hiszek abban, hogy mindent meg lehet tanulni egy bizonyos szintig. Például az én szintem még biztos, mert különösebben nem tartom magam született tehetségnek semmiből, tehát hogy nem gondolom, hogy ne lehetne azt megtanulni, amit én tudok. Viszont az egy hatalmas előnyt jelent, hogyha a 3 irányból, ami itt játszik, valamelyikben vagy többen is van képzettséged, ugye a 3 irány az üzlet, mondjuk így, hogy a statisztika és az üzleti célok. Tehát ugye nekem ez volt meg legjobban, vagy legerősebben, ugye a közgáz miatt. A másik a matek része, hogyha úgy tetszik, tudományos vagy algoritmikus része. És a harmadik az meg az IT része, hogy tényleg, és tehát hogy tudsz legalább egy junior szinten programozni, meg valamelyest tudsz azért az adatszerkezetekről, meg hogy kell adatokat egyikből a másikba átalakítani, stb. És ebből a 3 képességből tevődik össze. Ugye az ideális data scientist, aki nincs, de ott középen lenne, aki mindegyikhez ért ebből a 3 tökéletesen. De senki nem ilyen, hanem mindenki valamelyik irányból jön. És nyilván lehet úgy is jönni, hogy egyik irányból sem, tehát hogy egyikről se tudok semmit, csak akkor annyival többet kell bepótolni. De ez mindenképpen segít, ha ebből a 3 valamelyiket vágod. Tehát vagy az üzleti oldalát nagyon érted, és akkor hozzátanulod az IT oldalát, vagy a statisztika oldalán, vagy fordítva.
És meg lehet-e úszni valamelyiket?
Nem.
Mert ugye akkor nincs is olyan, mert ugye ezt mondtam korábban, hogy van olyan nagy cég, ahol ez így elválik, de akkor ezek szerint nincs olyan, aki csak így nem tudom, így elméletbe tudja ezt az egészet, és aztán továbbadja valakinek, aki nem tudom, az IT részéhez ért, és akkor ő majd megcsinálja, hanem ez a kettő, ez gyakran összemosódik, vagy nincs
hát, olyan. Megúszni nem lehet. Ez nem lehet. Amit lehet, vagy ami nem lehet, hanem egyszerűen így van, hogy, mint ahogy mondtam, senki sincs ott középen, aki mindent tökéletesen tud. Tehát lesz a csapatban olyan, aki az üzleti részét látja jobban, többit is érti, de az üzleti részét látja jobban. Lesz olyan, aki programozásban zseni, de azért érti, hogy mit csinál a statisztika oldala, meg érti, hogy mivel foglalkozik az üzlet, és akkor ők fognak összedolgozni. Tehát ez egy ilyen, ha egy ilyen Venn diagramba elképzeled, akkor ott a legesleg, tehát a mindennek a metszete, vagy a legközéppontól kezdve, mindenki valamerre kifele van. Tehát ilyen értelemben persze, de ha megúszni, tehát úgy, hogy valaki az egyik körbe egyáltalán nincs benn, azt nem lehet. Olyan nincs, szerintem.
Akkor senki nem ússza meg itt a hallgatók közül, hogy tudom, először. És egyébként mennyire van átjárhatóság? Mert ha jól tudom, ugye a Python az kb. Az így, az nem tudom, az a amire a leginkább megvannak ezek, főleg az ilyen kis extra library-k miatt, mert ugye, ahogy mondtam, amikor
leginkább igen.
Azt a tutoriált, ugye ott Pythonban volt megírva, és ugye nyilván használta ezeket a NumPy és hasonló library-ket is, és aztán amikor én ott voltam, hogy na, akkor valami más nyelven mondjuk megírnám, akkor csak így akartam a fejemet, mert ott nem volt meg ez a, vagy nem tudtam hasonló csomagról.
Ez így van, nem véletlenül a Python a legnépszerűbb, de azért hozzáteszem, hogy régen nem a Python volt a legnépszerűbb, hanem az R, ami azért még most is elég népszerű, ugye az főleg a statisztika irányból érkezik, és nem a programozás irányból, és ezért régebben, amikor még nagy hangsúly volt magukon az algoritmusokon, mármint olyan értelemben, hogy ki is kellett egy csomót találni, akkor az R azért az még egy igen meghatározó dolog volt. Ma már ezek kiválóan le vannak implementálva Pythonba is, viszont ugye a Python, mint ugye, úgymond teljes értékű programozási nyelv, az összes többi részét is meg tudja csinálni, míg R-ben azért az nehezebb. Mondjuk ezt úgy mondom, hogy én R-ezni nem tudok, szóval lehet, hogy aki nagyon pró, az most felvonja a szemöldökét, hogy hát ő R-be is megold mindent, biztos így van, de hogy a nagy trendek szintjén ez történt, hogy a Python így előre tört, és most már az így inkább a meghatározó, de ez nem mindig volt így különben. És hát lehet, hogy nem lesz mindig így, nem tudom, ugye mindig vannak ilyen jelöltek, hogy mint a Julia, vagy más nyelvek, amik törnek mondjuk így az első helyre, de egyelőre így rövid középtávon azt gondolom, hogy megkérdőjelezhetetlen a Pythonnak a dominanciája. Nem azért, mert az nem tudom, valami olyat tud az a nyelv, hogy minden más nyelv rosszabb, mert így ez mindannyian tudjuk, hogy marhára nem így van, hanem pont emiatt, amit mondtál. Hogy megvannak azok a library-k, kitesztelten, open source, mindenki használja, mindenki ismeri, és így egyszerűen ott van. És innétől nem igazán éri meg mással foglalkozni, mert miért állnál neki bármi másban lefejleszteni, ha egyébként Pythonban meghívod a library-t, és azok a library-k 99%-ban jók.
Számít amúgy a performance, mert most így van például Java-ban, hogy a deep learning, annyira nem mentem bele mélyen, de hogy nem tudom, hogy mondjuk performancia tekintetében össze lehet hasonlítani, tehát hogy van-e olyan, nem tudom, use case, ahol fontos, hogy ez gyorsan meglegyen, mert ha jól tudom, ugye ezeket már, amikor csak így futtatod ugye a kész modellen, akkor igazából az gyors, nem tanulási folyamat megy.
Hát úgy gyors, hogy sokkal gyorsabb, de úgy nem szükségszerűen gyors, hogy simán lehet csinálhatsz olyan modellt, ami mondjuk egy természetes nyelvfeldolgozó modellnél, mondjuk egy gépi fordításnál, vagy egy képfelismerésnél, hogy azért az processzor alapon továbbra is lassú. Csak nem hetekig tart, hanem mondjuk percekig, de ha beírnátok a Google Translate-be, nem tudom, bármit, és szeretnétek fordítást kapni, akkor az nem lenne egy jó élmény, hogy jó, hát várjál szépen, majd egy 10 perc múlva ott lesz az a mondat. De nyilván nem így működik. De hát a performancián sokféleképpen lehet és kell és szoktak javítani. Tehát, hogy például ami nagy mennyiségű, masszívan párhuzamosítható számolást igényel, ott például GPU-kat szoktak használni eleve, nem processzort. Tehát azok kudán mennek magyarul. Mert hát most mondhatnám, hogy mindegyik nagy GPU gyártónak van ilyen keretrendszere, mert van, de a valóságban, a gyakorlatban ez 95% Nvidia kuda, tehát most sajnos nem szponzorálnak, de innét üzenem nekik, hogy lehet, dobjanak meg nyugodtan videókártyával, de a gyakorlat ez.
Várj, ez úgyhogy a mi podcastünk, akkor most minket.
Hát benneteket is, hát dobjanak meg mindenkit videó. Hát, nem kell ez a kis hitűség. Úgyhogy általában nem processzor alapon futnak ezek, hanem GPU alapon, vagy ha mondjuk olyan eleresztett cég vagy, mint a Google, akkor van saját asicod erre, ugye, mint a Google-nek a TPU-i, de többségünknek gondolom nincs, úgyhogy marad a GPU meg a proci. Szóval a performancia nem a nyelvek között fontos. Inkább ott van ennek jelentősége. Szerintem, hogyha egy ilyen megoldást nagyvállalati környezetbe akarsz bepakolni, ahol elég gyakori az, hogy mondjuk elő van írva, hogy Jávában vannak a dolgok, abba szupportáljuk, ahhoz értünk, ahhoz van csapat, stb. Te meg ugye Pythonban csináltál meg valamit, akkor az egy probléma, de nem olyan nagy probléma, mert nyilván meg lehet oldani. Erre van kis millió megoldás. Nyilván az egyik, hogy akkor utána, ha már jól működik, és tudod, hogy mi történik, akkor Pure Java-ba implementálod, de ez elég pazarló megoldás, meg elég sok mindent valószínűleg meg kell írni, még akkor is, ha már vannak Java-s library-k is. A másik megoldás sokkal gyakoribb, hogy kap valami wrappert, és a Java gyönyörűen használja a memória kezelését, és azt, hogy masszívan párhuzamosítható, és elindít ebből a bénácska egy magon futó Pythonos cuccból egyszerre 400-at, és akkor itt megvan oldva. Ez is lehet egy megoldás. Tehát, hogy sokféle van erre, tehát most én nem tudok így válaszolni, hogy ha nagy teljesítményt akarsz, akkor már pedig nem tudom, Cobolba írod meg, tehát nem. Tehát, hogy...
és ugye amikor te ezt így csinálod, tehát hogy akkor így a saját gépeden futnak ezek, vagy mindig kell valami, nem tudom, ilyen céges szerver, amin így ezt elindítod, és aztán ott pörög a nem tudom, AVSS számla, vagy ez így, hogy szokott menni?
Hát sokféle megoldás van ebben is, nem látok egyeduralkodót. Ugye erre a hivatalos válasz az lenne, állítólag így a szakmában azt hallom mindenkitől, hogy felhőbe kell mindent csinálni. Az én válaszom az nem ez, annak ellenére, hogy amúgy megvan a felhőnek a szerepe a világban, ez nincs ezzel gond. Én nem szeretem, tehát ez fontos, és itt azért a szeretem kifejezést használom, mert ez nem egy tudományos tény, hanem egy preferencia. Én nem szeretem annyira a felhőt, mert nekem mindig ilyen kulcsukon keresztül tapétázok érzésem van. Én szeretem felépíteni azt a gépet, amin dolgozok, akár még vas szintről is. Tudom, hogy melyik CUDA, tudom, hogy melyik QDNN, tudom, hogy melyik driver, de ez egy borzalmas sok idő, és nagyon fáj, és néha lelkileg megtör, mert hogyha valaki azt hiszi, hogy majd az a TensorFlow, amiben most te dolgozol, az majd tök jól fog működni ezen a QDNN driveren, és a PyTorch is, akkor az téved, mert nyilván ezek így soha nincsenek egy színbe. Ez ilyen fájdalmas dolog. De hogyha mindent elépítesz fel benne, akkor nyilván mindent irányítasz, mindent tudsz. Ez a kevésbé fontos, ez talán nem lehet, hogy ez a legtámadhatóbb állításom. Biztos van, aki ettől leakadt, hogy ez nem jó, és nem feltétlenül mond hülyeséget, de én is tudnék érvelni mellette. A másik sokkal inkább az, hogy, és ez megint kinek milyen a biznisze, de én gyakran dolgozok nagyon szenzitív adatokkal. Ami olyan szenzitív, hogy megkér az ügyfél arra, nyilván jogi okokból ez neki fontos, hát nem hobbiból szokta ezt kérni, hogy ez nem hagyhatja el mondjuk az Európai Uniót, vagy Magyarországot. Mert neki úgy vannak a jogi dolgai, hogy biztosítania kell ezt. És akkor azt nem rakhatod föl az Azure-ba, vagy nem rakhatod föl az AWS-be. Még az Azure még esetleg, hogyha a cégnek van olyan szerződése, ami ritka, hogy azt is megkötötték, hogy melyik felhőbe, meg tehát, hogy csak a nem tudom, frankfurti Azure központba, vagy mit tudom én, oké, de ez a nagyon ritka eset. És olyankor, akkor tök jó, hogyha van saját hardware. Vagy most nyilván, mivel ugye én szabadúszó vagyok, a saját hardware, céges hardware az ugyanaz, tehát az enyém, de hogyha nagyobb cégben vagy, akkor nyilván a céget, ahol dolgozol, annak a hardvere. De azért manapság ez hál' Isten nem olyan nagy gond, mert azért annak ellenére, hogy milyen horrorisztikusak most a videokártya árak, ami külön sztorit megérne, de nem megyek bele, azért ezek ma már belátható áron belül elérhető gépek. És mondom, az alkalmazott gyakorlatban meg nem algoritmust kutatunk petabájtokon, hanem gigabájtokon alkalmazott megoldást, és arra meg egy, kettő, három jól felszerelt gép, a szervergép, most szerver szerepet betölt, mindegy, lehet, hogy egy gaming PC egyébként, mert sokszor azok is egész jók erre a feladatra, az el tudja ezt látni. Tehát, ha valaki ebbe bele akar vágni, az bele tud. De egyébként tanulni, meg ilyesmi, ahhoz meg egy jó laptop is megteszi, mert CPU alapon is tök sok mindent is jól lehet, meg ma már olyan laptop is van, amiben van videókártya, mert mondjuk hogyha két-három napig akarjátok full 100%-on futtatni a GPU-t, akkor azt nem ebben az adásban, és nem tőlem hallottátok, hogy ez jó ötlet. Mert én már öltem meg így gépet, igaz, nem laptopot, hogy egyszerűen megsült, de lehet. Tehát, hogy ma már ez tök jó, hogy nem arról van szó, hogy hát ezt úgy lehet csinálni, hogy légy nagyvállalat, és investálj 200 millió dollárt azért hardverbe, meg nem tudom. Na és emiatt aztán tényleg szabad a pálya. Tehát lehet nyomulni felhővel, AWS-sel, meg nem tudom mivel, Google Collab-bal, aki mondjuk tanulni szeretne, mert ugye mondtad, hogy ez kiemelt most itt a podcastban, azoknak csak ajánlani tudom, mert ugye a Google Collab ingyenes, tudom, hogy van pro verziója, de tök fölösleges, ingyenes, és ott videókártyát is igénybe lehet venni, böngészőből fut, semmit nem kell installálnod, semmit nem, tehát hogy tök jó lehet használni. A tanulási célokra szerintem tök jó, meg még ha nem is tanulás, hanem még tovább mész, hogy már a kísérleti, tehát hogy már nem tanulsz, hanem valamit meg akarsz egy valós problémát próbálni, még arra is jó tud lenni, ha nincs azzal gondod, hogy a G-Drive-ra felragd az adataidat, mert ha van, akkor nyilván az nem játszik. De semmi akadály annak, hogy bárki, akinek van egy bármilyen laptopja, ami fut a Python, ami azért nem egy nagy elvárás, az neki tud állni. Csak nyilván kisebb adathalmazzal, meg valószínűleg nem egyből a képfelismerésre, vagy a videó elemzésre kell elmenni, mert azért GPU nélkül az nem túl reális, de annak, hogy a data science-be belemenjen, meg elkezdjen, annak nincs ilyen jellegű akadálya. Tehát mindenféle megoldás van elterjedve a vállalatoknál, helyi, felhős, úgyhogy abszolút lehet válogatni, ami az adott feladathoz pont jó.
Hát egyébként majd itt szép lassan kifutunk az időből, de itt közben egyébként a háttérben beszéltem az Imivel, amit te így nem hallottál, mert hogy ő itt egy csendben ül, egyébként őt még nem ismered, nem tudom, hogy hallgattad egy korábban az adásunkat, de ő tipikusan az, hogy fél órán át így csöndben megül, nem tudom, és akkor szerintem írja magának így a jegyzeteket, hogy aztán utána akkor így majd mit fog belekérdezni, vagy nem
Úristen. Amúgy az idővel gazdálkodjatok, tehát én ez a ti házatok, nálatok a szokás, tehát kérdeztek, én válaszolok, de ugye az már nyilván lejött, meg aki hallgatta az én podcastemet annak is, hogy így nálam elindítjátok a Data Science lemezt, akkor én korlátlan ideig levegővétel nélkül beszélek, tehát hogy lőjetek le. Tehát.
Azért csak nem, hát figyelj, utána akkor ki fogja csinálni az adatépítést.
Jó, hát nem azt mondom, hogy tarkón egyből, csak kisebb ilyen, nem tudom.
Ami egyébként most így előjött bennem, hogy ez a saját gép, meg ilyenek, hogy ugye már nem tudom, nem Raspberry, de valami hasonló névvel készülnek olyan ilyen kis...
Mint a Jetson Nano?
Lehet, hogy amiben már direkt olyan...
Épp itt van egy a kezembe. De akkor is komolyan.
Igen, de hogy ezeknek így akkor mi a célja? Tehát, hogy hasonló, mint amit mondta, hogy a saját gépeden ugye futtatnál, és nyilván nem akarod tönkretenni, hanem akkor veszel, nem tudom, egy klaszternyit, egy ilyen kis mini PC-kből, és aztán azon fut otthon.
Jó, hát először is nem teszed tönkre, tehát beraksz két nagy, hangos, hagyományos ventit, mint ahogy én is, és akkor semmi probléma. Tehát, hogy ez tök oké. Csak figyelni kell erre. Másodszor a nem cinikus válaszom, ha most már a Jetsonnal, hogy ugye van egy olyan, hogy Edge Computing, bár sok néven még azért a nevezéktan az nem szilárdult meg, mert aránylag új terület, aránylag, amikor szakítunk ezzel a klasszikus felépítéssel, hogy szerver kliens, és tehát ugye az AI vagy az ML modellek úgy működnek, hogy a kliensen bejön az adat, és akkor elküldi azt felhőnbe, vagy valahova a szerverre, ott van a nagy erős gép, az leküldi a választ majd, ha végzett vele, hanem oda helyre kihelyezzük a gyártósor mellé, vagy az utcára, ahol a hirdető oszlop van, vagy a mit tudom én hova, a felhasználó karjára az okos órájába, vagy okos telefonjába, az egész megoldást, az egész modellt. Performancia okokból, vagy mert nem akarunk szerverparkot üzemeltetni, vagy például adatbiztonsági okokból, tehát hogy tudjuk azt mondani a vevőnek, hogy figyelj, ez el se jön hozzánk ez az adat, tehát hogy nem kell miatt aggódnod. Ez egy erős mondás egyébként, tehát ez nagyon gyakran játszik. És akkor ilyen kis kütyüket keresünk, amik nyilván az nem jó mondás, hogy hát tegyél minden géped mellé egy komplett gaming PC-t. Az úgy sokba lesz, tehát hogy Tehát, hogy nyilván ilyenkor a kisgépek játszanak. Hát a Raspberry Pi az talán kevésbé játszik, mert ugye az egy általános számítógép gyakorlatilag. A Jetson Nano ilyen szempontból jobb, hiszen az egy kvázi egy Raspberry Pi. Nem, de hogy így kapacitásban megfelel ARM processzor, meg stb. Van majd. De rá van pattintva egy Maxwell, tehát egy régebbi Nvidia GPU, és nyilván ott a GPU-s meghajtás amiatt játszik, mert mint számítógép amúgy még lassabb is talán valamivel, mint a mostani Raspberry Pi. De hát ott az a GPU. De ugyanígy van az Intel is gyártott ilyen Movidius, vagy Movidius, nem tudom, hogy kell szépen mondani, compute sticket, ami egy ilyen koprocesszor, olyan, mint egy pendrive, egy USB-s pendrive, de egy ilyen koprocesszor volt benne, és akkor annak volt például TensorFlow, de más keretrendszer is, csak nem tudom, én a TensorFlow-t használtam, támogatottsága, és az egy asic volt, és akkor ott azt ráraktad bármire, mondjuk egy Raspberry Pi-ra, mint ami volt USB, és onnétól fogva gyakorlatilag az végezte a számítást asicként, tehát így megoldva azt, hogy nyilván a kisgépekben meg nincs olyan craft általában. És például a Tensor, ha már itt sokat előjött, hogy azt halljátok inni, hogy én valami nagy TensorFlow pápa vagyok, de nem. A TensorFlow-nak is, meg más keretrendszernek is vannak már kifejezetten ilyen mobil eszközre, mert hát ugye egyik leggyakoribb edge computing eszköz az ugye az okostelefonunk, ami ott van mindenkinél. Tehát, hogy oda is ki lehet telepíteni már egy csomó megoldást, ami nagyon jó, mert működik net nélkül, szerverpark nélkül, stb. Most nyilván valami szerveren, ahol itt letöltik az appot, de értitek. Tehát, hogy e felé tart a világ, vagy ezzel még az, hogy e felé tart, van egy ilyen trend, hogy ilyen dolgok is vannak már, és akkor ott tudnak ezek játszani egyrészt, másrészt meg, hogyha ilyen prototipizáló eszköznek. Tehát, hogy van egy ötletem, ki akarom próbálni, nem fogok most én erre egy, nem tudom, 500 ezer, 1 millió forint között, vagy annét fölfele egy számítógépet csak ezért, hanem veszek egy ilyet, azt ezen kipróbálom a prototípusomat, és ha ezen megy, és úgy látszik, hogy ennek van értelme, csak az hiányzik a rendszerből, hogy a craft, akkor be lehet ruházni a craftra. A cinikus válaszom meg az, hogy az Nvidia, amikor rájött arra, hogy nagyon bejött neki ez a befektetése, hogy a data scientisteket beengedte a kudába, és fogytak a GPU-k, mint a cukrot, még a kriptoláz előtt, nem a mai értelemben, mert a data scientistek nem tudtak produkálni ilyen lászt, mint a kriptó, de hogy annó még, amikor még egy 5%-os ugrásra a GPU fogyásba soknak számított, akkor rájöttek arra, hogy két dolog van az Nvidia-nál, egy nagy kereslet, meg egy halomrégi Maxwell kártya, amit már nem tudnak hova eladni a piacon, meg 7 generációval újabbak is vannak, és akkor kitalálták, hogy milyen jó lenne, ha ezeket rápakolnánk egy kis gépre, és el tudnánk adni mindegy új terméket a régi kártyáinkat, és tényleg. Én is vettem egyet, fel az asztalomon. Most így vicc nélkül
tényleg. Te vagy a bizonyíték, hogy bejött.
De nem, ez nem átverhető, tudtam, hogy mit veszek, de hogy ettől függetlenül ez egy jó ötlet, mert támogatott, és működik.
Nyilván, hogy a kereslet és a kínálat itt találkozott.
Igen. Tehát ez meg a cinikus válaszom, hogy azért csinálták, mert volt nekik raktáron, és így ötször annyira el tudták adni, mint hogy különben már nem tudták volna eladni. De nem hülyeség. Tehát, hogy ja, ilyenek is vannak.
Hát most már tényleg lassan kifutunk az időből, úgyhogy egy pár gondolat, nem tudom, azok számára, akik ugye ebbe az irányba szeretnének elindulni, nem tudom, hogy van-e valami ilyesmi a tartsolyodba, hogy kezdjenek neki, mit csináljanak, mire figyeljenek, így zanzásítva. Nyilván erről beszéltünk eddig, tehát egy csomószor előjött.
Hát először is én bátorítanék mindenkit, mert szerintem ez egy izgalmas, értelmes terület, ahol lehet, tehát ahol van egy csomó olyan dolog, ami más területeken sokkal kevésbé. Az egyik ilyen az, hogy itt még aktív innováció zajlik. Persze minden területen van innováció, de úgy értem, hogy a data science területe az, hogy ami tavaly volt, az gyakorlatilag biztos, hogy elavult idénre. Tehát, hogy évente, fél évente jönnek újabb és újabb dolgok, és nem úgy újabb, hogy máshogy csináljuk ugyanazt, hanem tényleg új és tényleg hozzáad. Ez szerintem kevés, persze lehet, hogy tájékozatlan vagyok, de szerintem kevés területen van ez ilyen sebességgel és ilyen élvezhető módon. Nyilván, aki ezt nem élvezés, attól kap hülyét, hogy már megint valami más, akkor annak nem jó, de aki élvezi ezeket az új dolgokat, azoknak ez nagyon jó tud lenni. Ez az egyik. A másik, hogy ez egy olyan terület, amiben még van sok kiaknázatlan potenciál. Tehát, hogy itt még lehet csinálni új dolgot, amit eddig még nem használtak, és valamennyit hozzáad a világhoz. Most nem feltétlenül kell megváltani az egész világot, de valami olyan értelmes eredményt elér, amitől jobb lesz. Lehet, hogy csak egy cégnek lesz egy folyamata jobb, lehet, hogy csak lesz 25 kolléga, aki az ideje 30%-át értelmes dologra tudja használni, mert egy a viszonylag értelmetlen döntéshozás alól felszabadította egy gépi tanulásos megoldást. Tehát lehet, hogy ez aránylag kicsi, de ilyen szemmel látható eredményeket lehet hozni, és például nekem ez benne az egyik legvonzóbb, hogy tudsz csinálni valamit, ami így látod, hogy így egy egész megoldás, és jobb lesz tőle valami. Nem csak egy gombot rakok ki egy hatalmas rendszerbe, ami 20 éve van, tele van legacy-val, és akkor nem azt mondom, hogy annak nincs értelme, csak azt mondom, hogy itt nagyon közvetlenül látod az üzleti hasznosulást, ha jól csinálod. Mert látnod kell, mert különben nincs az egésznek értelme. Úgyhogy ezért én bátorítok mindenkit, aki ebbe gondolkozik, hogy próbálja ki magát, és hogy szerintem nyilván ez ilyen survivorship bias, hogy mivel nekem bejött ezért, gondolom, hogy jó dolog az önképzés, de tényleg gondolom, hogy jó az önképzés, és azt javaslom mindenkinek, hogy először csinálják meg, amit jónak látnak, és elérhető az interneten ingyen, mert nagyon sok jó ingyenes dolog is van, és a fizetős dolgokra utána menjenek rá, amikor már csak onnét tudnak, és nyilván az igazán jó tudások általában fizetősek, de hogy csomó meddig el lehet jutni az ingyenesekkel is, úgyhogy igazából belépési korlát nincs. Tehát ez tényleg egy picit ilyen, majd, hogy nem ilyen vagy nyugat, vagy amerikai államterület, hogy amit te beleteszel, az bent, tehát hogy azt vissza fogod kapni. Tehát nekiállsz tanulni, akkor fogod tudni, nincs az, hogy ide kell fizetni, meg ilyen certifikátet, meg itt kell minősítést venni, meg nem tudom, ott kell dolgoznod 10 évet gyakornokként, hogy odaengedjenek az asztalhoz játszani. Itt nincs ilyen, tehát lehet nyomulni, lehet csinálni, lehet képezni magadat otthon, akár meló után is, akár egy laptoppal is. Ez nem egy ilyen hamis üzenet. Ez nem jelenti azt, hogy holnap utára data scientist leszel, és nem tudom micsoda, de lehet menni ezen. Ez egy teljesen reális. Nem, ez nem egy get rich quick scheme, de egy teljesen reális irány, amiben lehet menni. És van rá kereslet is a piacon, tehát nyilvánvalóan egy CV építésnek is jó, hogyha valaki nem feltétlenül data scientist akar lenni, de hogy mondjuk egy-két ilyen dolgot is meg tud csinálni, akkor az biztos, hogy vonzóbbá teszi, ha csak ennyi a célja. Ez is teljesen rendben van nyilván.
Jó, hát akkor kedves hallgatók, majd ti is írjátok meg nekünk, hogy mennyire kaptatok kedvet így a data science-hez és a deep learning-hez, vagy amit ugye a Zoli annyira nem szeret, ugye az AI-hoz. És ezt meg tudjátok tenni a podcast@letscode.hu e-mail címen, vagy írhattok nekünk Slack-en is. A Slack csatornánkra az pedig ugye a letscode.hu/Slack címen elérhető. Ha támogatni szeretnétek bennünket, akkor azt megtehetitek ugye a letscode.hu/Patreon címen, és nem tudom, hogy Zoli, neked van-e bármilyen ilyen elérhetőséged?
Hát a hello@adatépítész.hu-n ott mindig megtaláltok. Tehát a podcastnak az e-mail címe.
És akkor találkozunk jövő héten.